Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a port.hu saját podcastje, a Portcast. Itt ül mellettem a stúdióban Pápai Gábor, alias Papó, grafikus dizájner, képregényrajzoló és sorozatfüggő.
Meg Ószomnék, azt emeljük ki, mert azt használom legtöbbször, úgyhogy ez nagyon fontos.
Ez itt a reklámhelye. A másik vendég gyerekkori jó barátom Mácsai Gergely videójátékfejlesztő lett volna, akivel a mai napig sokat D&D-zek, tiniként pedig folyton átbringáztam hozzájuk a kertvárosba a BMX-emmel, hogy mindenféle izgalmas kalandokba keveredjünk, miközben az ebédlőasztalon dobáljuk a sok kockát, a szörnyek ellen hadakozva. Sajnos őt most beszippantotta egy dimenziókapu, ezért nem tud itt lenni velünk. Megpróbáljuk viszont az adás alatt elérni CB Rádión Lakatos Istvánt, a díjnyertes ifjúsági regényírót, a port.hu házi sorozat felelősét. A bevezetőből pedig már alig, ha nem mindenki kitalálta, hogy mi lesz a mai témánk, igen, a Stranger Things, amelynek a harmadik évada ismét a feje tetejére állította a világot. Aha, érted?
Vink, vink.
És jelenleg úgy tűnik, hogy ez a legnézettebb Netflix műsor. Papó, először hozzád fordulok. Szerinted mi a Stranger Things titka? És most nem is konkrétan a harmadik évad elspoilerezését kérem tőled, mert azt úgyis megteszem én, hanem hogy fejtsük meg együtt, miért ennyire népszerű egy olyan tévésorozat, ami bevallottan a 80-as évek Spielberg filmjeit gyúrta össze a Stephen King regényekkel.
Szerintem azért, mert a 80-as évek filmjeit gyúrta össze a Stephen King regényekkel.
Oh! Nincs oda pappás
állat. Viccet félhetően. Hát szerintem alapvetően most egy hatalmas nagy nosztalgia hullámot élünk, és minden dolog, ami visszarepít minket a gyerekkorunkban, meg visszaidézi azokat a kellemes, felhőtlen perceket, órákat, éveket, az mindenkiből ugyanazt a kellemes érzés váltja ki. Szerintem az egyik legnagyobb vonzereje az ez, hogy picit mindenki visszatérhet a kis gyerekkori ényéhez a 80-as évekbe, és újra átélheti azokat a dolgokat, amik akkor olyan fontosak voltak neki. Valami ilyesmi lehet szerintem. Meg hát nyilván a temérdek popkulturális utalás, meg fanservice kikacsintás, ami meg nyilván a vérbeli popkult rajongókat arra készíteti, hogy folyamatosan nézze és keresse az ilyen kis mindenféle elrejtett easter egget.
Na de azt akarod mondani, hogy ezt a sorozatot tulajdonképpen a mai 30-as, de inkább már 40-es korosztály viszi el a hátán, és az a sok milliós nézettség, ami összejött, az a nosztalgiára vágyó fiatal szülők?
Nyilván, mondjuk ezt így nem tudom kijelenteni, de hát mondjuk azért mondhatjuk, hogy több rétegű, mert alapvetően ugye minden történet, meg minden karakter az valamilyen szinten univerzális, mert olyan dolgokról szól, amik megtörténnek a 80-as években, de megtörténnek most is. Alapvetően itt az ilyen érzelmi dolgokra gondolok. Szerintem nagyba hozzá erre a sikeréhez az is, mint mondjuk akár a képregényfilmeknél, hogy most egy korosztály, akik akkor voltak gyerekek, ők most gyakorlatilag egy fogyasztói társadalom.
Uh-huh. Tehát, hogy aki a 80-as években nálunk mondjuk inkább a szokásos évtizedes késéssel a 90-es évek elején volt gyerek, és tényleg így, ahogy mi is bringával jártunk át a másikhoz, vonalas telefon elvétve volt a családoknak, rádiótelefon, mobiltelefon egyáltalán nem, tehát így eleve egybites információ áramlás volt, ugye kölcsönkértük a dolgokat, együtt rosszalkodtunk a Tiszaparton, vagy a kertvárosi házak mögött az építési telkeken, csak nem jöttek szörnyek.
Igen, én majd a Balcsi parton rosszalkodtam, de körülbelül ugyanaz.
De hogy ez a korosztály most, hogy már meg tudja venni az összes Stephen King regényt, és elő tud fizetni a Netflix-re, akkor kedélyesen nosztalgiázva így időutazást hajt végre lényegében, és akkor visszahozza, ez a sorozat visszahozza a gyerekkorunkat.
Hát valamilyen szinten szerintem igen, erről van szó, de mondjuk azért azt nem is úgy gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon távol álló dolog lenne tőlünk alapvetően, mert mindenki szeret nosztalgiázni, ez az életünk része. Most nem is csak a sorozatokra gondolok, vagy akár bármilyen ilyen fogyasztató termékre, hanem ha belegondolunk a saját életünkbe, és mindig szeretünk sztorizgatni, amikor találkozunk egy régi baráttal, és akkor, hogy emlékszel, amikor ott 97 nyarán a... Na és hát ugye ez ugyanúgy meg visszatérő az életünkben, hogy szeretünk emlékezni, főleg a jó dolgokra. És hát azért a 80-as években gyerekként lenni, és akkor mondjuk itt nézni, meg ilyenek, az jó dolog volt, úgyhogy hát akkor miért nem emlékeznénk rá szívesen.
Pisti, most pedig hozzád fordulok, do you copy? Az előbb itt nagyon csörgettél valamit, léci, ne csináld, beszélj inkább arról, hogy...
Jó, csak kizét, cigit csináltam.
Beszélj inkább, léci, arról, hogy szerinted...
Szia, papu!
Hello, hello!
Hát ez tényleg olyan, mint egy CV rádiós beszélgetés 89-ben.
Na. Hallasz minket? Over.
Ennyire szeretünk nosztalgiázni, és újra csomagolva Spielberg filmeket, meg King regényeket fogyasztani? Mit gondolsz erről, Pisti?
Hát figyelj, szerintem igen, ráadásul ennek már nem tudom, jó néhány éve van egy ilyen szezonja, hogy most nem tudom, lehet, hogy hülyeséget mondok, de minthogyha ezek a nosztalgia hullámok ilyen rotációba jönnének, tehát nem tudom, ez a 80-as évek dolog, ez szerintem csak néhány éve bukkant fel, viszont most miközben papu beszélt, az jutott az eszembe, hogy pont az előző hétvégére raktam össze egy ilyen listát, hogy mik azok a filmek, a 80-as évekbeli filmek, amik...
Igen, olvastuk a port.hu-n.
Igen, a Stranger Things-re hathattak, vagy azt a hangulatot teremtették meg. És az a baj, hogy objektíven marhára nem lehet erre a kérdésre válaszolni, mert hát ugye én is a 80-as években voltam gyerek. Viszont ezekben a filmekben van valami olyan, ami a mai filmekben már nincs. Csak nem tudom, hogy objektíven nincs-e, vagy pedig mivel a gyerekkoromból hoztam magammal ezt az élményt, ezekből a régi filmekből, ezért lehet, hogy van valami, vagy valami, mit tudom én, más korosztálynak tök fontos hangulat, amit én nem találok, de szerintem, és nyilván ez a generáció, amelyik a Stranger Things-et nézi, az is hiányolhatja azt a hangulatot, ami, mit tudom én, benne volt Kincsvadászokban, az Óriás láb esete Hendersonékkalban, a Drágám a kölykök összementekben, a Szörnyecskékben, és azért ezeknek a filmeknek mondjuk jó 80, hanem 90%-a az ugye valamilyen módon kötődik Spielberghez.
Hogy milyen érdekes, hogy annó volt már egy ilyen próbálkozás, ugye J.J. Abramsnak a
8 mm.
Super 8, igen, és hogy az akkor mennyire így...
Vagy a Super 8, hülye vagyok, Super
igen,
8,
hogy ez akkor ilyen...
az a Cage film.
Totál hidegen hagyott mindenkit, hogy úgy néz ki, az picit megelőzte a korát, viszont nem hozta be a neki várt reményeket, és akkor szerintem, hogyha mondjuk például azt most készült volna el, mondjuk egy Stranger akkor Things használ. Előtt, akkor igen. Ilyen hatalmas
abszolút.
Nagy vizé lett volna.
Szerintem az is állati jó időutazás.
És az a vicces, hogyha van ugye közös kép Spielbergről és J.J. Abramsről, és Abrams egy az egybe úgy néz ki a kis loboncos hajával, a nagy orrával, meg az STK szemüvegével, mint amikor Spielberg az E.T.-t forgatta. Csütörtökön, 4-én délelőtt már meg tudtad igen. Nézni a Netflixen azokat a részeket, és hát én munkaidőben kezdtem el, hogy na, akkor az első rész alapján írok egy pilot kritikát, mint minden más sorozat esetében. Pilot kritikát. Először csak annyi volt, úgyis mindig megkapom, hogy spoilerezek, hát így nem tudok spoilerezni, hogyha nem nézek meg 8 részt, csak egyet.
De Gyula, mi lett volna, hogyha rossz az évad, és te két rész alapján jössz egy ilyen kamu lelkendezést?
Hát akkor megkaptam volna a magamét a kommentelőktől, de mivel szerencsére jó volt az évad, ezért ezt megúsztam. Lehetett egyébként látni már szerintem 3-4 rész alapján is, hogy jó lesz ez. Nekem nagyon bejött, hogy a szovjet szálat behozták, még a kicsit hihetetlen is volt, hogy pont Hawkins kisvárosa alatt van egy ilyen James Bond szupergonosz.
Gyártavar is.
Tehát az orosz Dr. No volt felépített, úgy egy szuperbázist, ilyen izével még ilyen kis autók is voltak a folyosokban, hogy az senkinek nem tűnt fel.
Teljes Austin Powers feeling.
Igen. Ha hibát kell mondani, akkor talán ez, hogy azt, hogy legyenek ilyen jó gegek, meg ilyen, tényleg ilyen Austin Powers poénok, meg James Bond, hidegháborús James Bond filmekre kikacsintások, főleg így a 60-as évekre, ott néha így a poén oltárán a hitelességet azt feláldozták. Meg hát ugye egy 84-es film a Red Dawn, a Vörös Hajnal is azt mutatta be, hogy ha egyszer csak így szovjet ejtőernyős kommandósok ott egy amerikai kisvárosban a focipályán ott így egyszer csak megjelennek, és akkor halomra lőnek mindenkit. Igen.
Ez egy klasszik Red Scare, igen.
És akkor ott a fiatal Patrick Swayze, meg a fiatal Charlie Sheen ragadott fegyvert, és az ő gyerekcsapatuk tudta csak megállítani a szovjet inváziót, úgyhogy ez így abszolút a 80-as éveknek a tökéletes megidézése. Erre nagyon ügyesen figyeltek a készítők, hogy minden évad egy évet ugorjon. Ugye az előző évadban volt a Szellemírtók, a nagy slágerfilm.
Igen.
Ugye a srácok be is öltöztek Szellemírtók ruhába, Halloweenkor.
Ja, amit követik Frankon a 80-as éveknek.
Persze. Az aktuális. Igen, hiszen ugye most 85-ben járunk, akkor volt premiérfilm a Visszajövőbe, ezért, tehát nem véletlenül arra ültek be a srácok, meg ugye a legelején, amikor a Romero-nak a zombi horrorjára belógnak.
Holtak napja.
Az is ugye 85-be került a mozikba, tehát erre így tökre figyelnek, hogy ha már kikacsintás, akkor az legyen úgymond korhű. Igen, tehát hogy akkor csak olyan filmeket lássanak ezek a srácok is, amiket abban az évben, amikor a sztori játszódik, láthattak. Hát az meg ugye, hogy egy csomó képkockában Star Wars utalások vannak, a kis Artuditú ugye ott rögtön az elején a megelevenedett játékokkal együtt ott ficerget.
Ki se szórtam, megmondom őszintén. Egyébként az maga az a megelevenedett játékos, az egy filmes utalás, mert hogy volt egy ilyen film, amiben volt ugyanilyen jelenet, hogy megelevenedtek a játékok. Nem fog most beugrani a címe.
Az melyik volt?
Fú, nem tudom, ez is egy 80-as évekbeli film, és
igen,
akkor...
Várjál, a Not Including Batteries, valami ilyesmi.
Nem, ez egy másik.
Címe volt.
Ez egy
de másik. Az is ugyanez, hogy Spielbergék egyik haverja forgatott a gyerekekről
kalandfilmet. Igen,
voltak. Most nem ugrik be, de majd nem tudom.
De ott is ilyen kis játékrobotok voltak, és azokra vonatkozik.
Nem, ott konkrétan a gyereknek a játékszobájában elevenedett meg így minden játék. Meg hát ugye ez a klasszik jelenet volt a kopogó szellembe és a Poltergeistbe.
Poltergeistbe
is például.
Meg a harmadik típusú találkozásokban,
amikor a csavarok, a kisgyerekek.
Igen, meg amikor a csavarok kijönnek a szellőző rácsból, és akkor, tehát ott még volt is egy olyan jelenet, hogy a házból úgy nézünk ki, meg úgy nyitódik, csukódik az ajtó, mint ahogy abban a filmben. Úgyhogy igen, egy igazi geek, aki profibb nálunk, az tényleg minden második képkockában található.
Mondja, hogy ez egy Zsigmond Vilmos sát volt, egy klasszikus.
Ja.
Simán egyébként.
Akkor ugye D&D szabálykönyvet ismét mutogattak, ugye most abból az apropóból került elő, hogy a kis Will, akinek ugye nem jutott barátnő, ezért egy kicsit ki van rekesztve a társaságból, ő már egy nagyon szeretne.
Igen, mert hogy nem játszanak vele magával, meg nem tud játszani.
Ez egy nyomorult kis szar az a gyerek.
Na jó, de hát szegényt érted, már két évadon keresztül... Ide-oda rángatják ezek a szörnyek. És...
Hát de színészként is rossz. A többi gyerek színész tök jó, de az a gyerek egy ilyen kis nyomorult.
Hát amikor megszállt a gonosz az előző évadokban, azért ő tudott ott villantani félelmetes jeleneteket.
Na jó, hát marha nagy lehet eljátszani azt, hogy...
Hát szerintem ebben az évadban picit alul írták.
Igen, pont ezt akartam mondani, amit Papó, hogy...
Hát
hogy
azért, mert maga a karakter is egy nagy nulla a hülye Billy fejével.
Hát de milyen hasznos volt a társaságnak, hogy mindig bizsergett a tarkója, amikor jött a szörny.
De egyébként... Nyomi póköztöne, hát jó, marha jó.
De hogyha belegondoltak, ez egy nagyon jó, mert hogy így visszagondoltak a saját ilyen késő gyerekkori, kora, kamaszkori évekre, vagy tök jól megvoltak ezek az archetípusok, hogy megvolt a gyerek, igen, aki még picit éretlen az osztályban, megvolt, aki már ilyen awkward, már túl érett, Nek tűnik, de egyébként még nem az. Tehát, hogy megvoltak ezek az archetípusok, megvoltak ezek a coming of age kis, hogy egy már felnőttes, még nem felnőttes rész. Szerintem például tök jó volt, hogy volt egy ilyen, meg hogy ebből csináltak is dinamikát, meg hogy le is választották őket, hogy külön utakon jártak.
Igen.
Hogy mondják, ez egy hatalmas húzás volt.
Ki volt ezt találva szerintem ilyen szempontból? Hogy talán ez volt szerintem az a rész, ahol a legjobban így ilyen kétszer-háromszor aláhúzták azt, hogy ez egy ilyen coming of age sztori is a misztikum, meg a
meg
horror, meg a
szerintem itt valahogy a karakterek is jobban ki voltak dolgozva. Tehát például emlékszem, hogy a kisfia fogatlan gyerek a második évadban egy nagyon köcsög lett.
Hát igen, kb. Annyi, hogy etette azt a...
Igen, a szörnyet,
demodogot, igen. És így ennyi volt a
storyline-ja. Igen, de itt szerintem állt jól mentek a karakterekre.
Igen, szerintem ebben nagyon erős volt. És még az volt érdekes, hogy nem is csak az, hogy mondjuk így részenként építgették a karaktereket, és akkor mindenki, hanem például ugye a Billy karaktere is ilyen gyakorlatilag néha kapott csak egy pár percet, viszont azzal mégis nagyon erősen megalapozták.
Aha.
Jaj, hát amikor ott a strandon ott így
igen,
végigvonul, és akkor olvadozik az összes csaj tőle.
Hát az zseniális.
Az nem csoda, hogy már ilyen előzetes promóba kirakták, mert az arról jó. És hogy tényleg most így a harmadik évadra szerintem már a Duffer tesók is így ráéreztek a saját karaktereikre, és így sokkal jobban tudtak nekik így olyan jeleneteket írni, ahol így még jobban elmélyítik ezeket a karaktereket, és például pont, amit a Pisti mondott az előbb, hogy a kis fogatlan Puffy egy tök szimpatikus karakter lett, ahhoz képest, hogy ekkora egy tróger volt az előző évadban, és hát a csajozógép cimborája is. Igen. Tök jól behozták az új karaktereket, ugye az Ethan Hawke és Uma Thurman lánya alakította Robint, a fagyizónak.
A Robin az egy állati jó figura.
Igen, és ők így hárman, meg utána Erikával a kis szerencsétlen.
Because you can't spell America without Erica. Imádtam.
Hát az marom jó.
Nekem ő volt a kedvenc.
Ugye ő a Lucasnak a tesója, és hiába lógott már velük az előző évadokban is, mindig ő volt így az ilyen lerázni való kis tesó, aki így túl hülye az, hogy a menő nördökkel lógjon.
Tehát ő így velük... Ebben az évadban szerintem, tehát szerintem csak azért tudnak így működni a karakterek, mert szétszették őket kisebb bandákra.
Ha ez egy okos döntés volt szerintem is, hogy nem próbálták meg egyszerre mozgatni.
Nincsenek ilyen a háttérben áldogáló szereplők, amíg a többiek viszik előre a sztorit.
Igen.
Hát kivéve talán Billynek a húga, Max. Hogy ő jó, oké, neki voltak olyan jelenetei, amikor Tizivel, ahogy a magyar rezióval hívják, tehát Elevennel, ezeket a csajos dolgokat csinálja. De
hogy
ezeket,
az Eleven Tizi egyébként?
Hát mert hogy a 11-nek igen. A Tizi a magyar feliratban a veszélyzése.
Shout out a magyar szinkron.
Tehát ő kell, hogy ezekbe a csajos dolgokban így bevezessen egy másik tini lány. De hogyha ezt a részét kiveszed, akkor ő szegény itt nem nagyon csinál így semmit. Jó, ilyen béna, ilyen párkapcsolati poénjai vannak még néha, hogy egy tök hülye a Lucas, ugye a fekete srác, akivel jár, de ők se olyan klasszikus egyszerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek kategória, mert ahhoz képest, hogy a srác meg Tizi, Eleven mennyit csőröznek folyton, meg ugye egy egész konfliktus épül arra, hogy a hülye serif az innen akarja ezt látni. Ahhoz képest...
Sheriff az egy hatalmas.
Na róla majd beszéljünk később. Tehát, hogy ez a másik szerelmi szál, a másik tínédzser szerelem, az nagyon így, hát így ilyen alibi párkapcsolat volt ez. Néha így tök jó volt, hogy így poénokat fel lehet erre fűzni, hogy az a Lucas ez mekkora hülye, meg hogy ők már háromszor szakítottak, de mindig kibékültek, de hogy ő rajtuk ugyannyira nem látszódott, hogy ők így egy pár lennének.
Az szerintem tipikusan az a kapcsolat, amikor csak így lazáznak együtt.
Ja, hát igen, ja, persze.
Meg ez a, hogy a barátnőm jár veled, és akkor neki van egy barátnő, akkor te meg járhatnál vele, szóval ez azért nem annyira ismeretlen nekünk se szerintem így gyerekkorból, úgyhogy... Egyébként majdnem minden dolog, ami történik, így a gyerekekkel, nyilván nem a a sci-fi meg a horror része, de hogy ilyen
viszonylag
konzekvens, meg hogy így ilyen visszatudsz nézni a saját gyerekodra, és akkor ezzel tudsz vele azonosulni sokszor.
Most előttem van a kis papua, mint a Balatonparton a jégkását áruló büfének az aljából ilyen titkos szovjet támaszpontra ment a bakony aljában. Szerintem egy Stranger Things-szerű sztori magyar környezetben is simán működne. Még akár úgy is, hogy a 80-as évek, 89 épp elzavarták a bakonyi támaszpontokról az orosz katonákat.
Ja, folyamatosan ezt csinálod, folyamatosan ilyen Stranger Things és hülyeséget csinálsz, legalábbis mindig ezekről beszélsz.
Egyébként nekem is van ilyen képregény ötletem. Nagyon-nagyon régen egy ilyen balatoni zombi támadásra lett volna kihegyezve, és ott az ottani tinik, akik ott a soundon bulizva ott így végül megfékezik a zombi inváziót, ezt úgy tudják megakadályozni, hogy feltörnek egy ilyen régi szovjet ilyen laktanyát, vagy egy ilyen pártüdülőből szereznek akár 47-eseket, és akkor azokkal ott rendet vágnak. És ugye legyőzik azt a, már én nem is tudom, hogy valami gonosz tudós, vagy valami ilyen mágus volt-e ott.
Hogyha egyszer véletlenül vagy... megcsinálnád, akkor most már senki nem kér rácsinálni.
Ja, hát figyelj, hát ez nagyon jó így is, hát itt az egész szitu adja elő ezt. Itt az volt a lényeg, hogy azok úgy lettek náci zombik, hogy felélesztette valaki a második világháború alatt a balatoni csatánál elhullott harckocsizókat és szörnyet halt pilótákat, és akkor így ilyen vaskeresztes, ilyen pilótas is, akkor zombikot titántorolnak.
Olyan vagy, mint aki mindig ellövögeti egyből, berakja az egész rózsapatront a pisztolyba, és ellövi mind a hatot egyszer. Nem, egyébként, ez, igen, szerintem egyébként majdnem biztosak benne, hogy szinte az összes képregényírónak és rajzónak volt már ilyen ötlete, egy ilyen 10 évenből összehozunk belőle majd egy antológiát, vagy valami. Küldjetek pénzt!
Igazából most kéne, amíg fut a Stranger Things szekere, mert hogy azt plegykálják, hogy még lesz egy évad, és talán...
Lehet, hogy kettő.
És Hopper Sheriff még majd kap egy spin-offot, mert hogy neki ugye még az előző évadban lehetett látni, hogy van egy csomó doboza, így leragasztva, hogy ő New Yorkban volt korábban rendőr, és harcolt a vietnámi háborúban is, és mind a két helyszínen történtek vele olyan események, lehet, hogy természetfeletti események, ami miatt ő így azért ahhoz képest, hogy a Winona Ryder karaktere mennyire belezakkant ebbe a fejreállt világ, meg másik univerzum, meg onnan átjön a gonosz dologba, azért Hopper nem lepődött meg annyira ezeken, és már így ilyen kontaók vannak, hogy valószínűleg azért, mert, és ezt majd egy spin-off sorozatba fogja a Netflix elmesélni, hogyha lesz rá igény, mert vagy Vietnámban, vagy New Yorkban már látott dolgokat. Szerintem ez kurva jó lenne.
Ugye ő tagja volt a természetfeletti nyomozóirodának, csak rajta volt egy ilyen piros ruha. Elbolyra gondoltam.
Ja, jó van, nem esett le. Na de, hogyha már a Sheriff szóba került, akkor spoilerezzünk egyet. Egyesek szerint nem halt meg a nagy fináléban, amikor felrobbant ez a szuper fegyver, ami ott így nyitogatta a átjáróta ebbe a csúnya gonosz dimenzióba, hanem eltűnt, elteleportált, beszívhatta a másik világ, ott volt, ahogy ugye a kisbarátunk is az első meg a második évadban, és az oroszok találták meg, és kiszedték ebből a másik dimenzióból egy kis demogorgonnal együtt, és ugye a 8. epizód stáblistájának a közepe tájékán van egy jelenet, ami megmutatja, hogy egy ilyen eldugott szovjet bázis aljában egy demogorgont fognak megetetni, de nem az amerikai fogollyal akarják, hanem egy másik szerencsétlennel. És hogy sokan azt mondják, és én is erre hajlok, hogy az amerikai fogoly, az bizony Hopper Sheriff, csak átrántották a szovjetek a Hawkins alatti bázisból, a saját bázisukban, ezen az idegen világon keresztül.
Csak az egyik legjobb szereplőt.
Hát persze, tehát ott parasztlázadás lesz. Jó, persze, tökre megható volt, hogy ő így kikerült a sorozatból, és hát a hátra maradt szerettei pedig ott siratják szegényt. hát az kicsit ugyan Gyűrűk ura befejezése volt már, hogy még egy kicsit sírnak, még egy kis levélolvasás, még egy kis búcsúzkodás.
Nem, az szerintem
de na, ott már majdnem elmorzsoltam egy könycseppet. Papó pedig állítólag egy igazit is.
Én teljesen, teljes mértékben bevallom férfiasan, még az internetre is kitettem Insta poszt formájában, meg Facebook poszt formájában, hogy én bizony 3 darab könycseppet is elmorzsoltam a utolsó rész folyamán. De ez az utolsó részben volt egyébként a végtelen történet?
Persze, hát ott kellett feltörni a kódot.
Ó, nem, itt csak így felugrottam, azt így énekeltem, meg táncoltam.
Igen, a kódot akkor kérdezték meg a kis csajtól, azt a Planck együtthatót, vagy
miatt. Suzy-tól, igen.
Hát, igen. Na, pont ez a Neverending Story volt, ahol azt mondtam, hogy na jó, ez már az így egy kicsit sok, mert lehet, hogyha nem, itt nem... Jó poén, persze, csak annyira...
Nem, Gyula, neked nincs szíved.
Nem, ez gagyi volt, tehát annyira nem. Irreálisba átcsúsztunk, hogy most tényleg, nem. Érted, ember életek múlnak a dolgon, és akkor ott nekiállunk táncikálni, meg énekelni, hagyjuk már.
De Gyula, figyelj meg, párhuzamos dimenzió, szörny, ami patkányokból áll össze, gonosz oroszok, és akkor ezen a dolgán akadsz ki.
Hát igen, mert ez egyszerűen annyira elüt a korábbi horrorisztikus hangulattól, ez tényleg ez az ilyen végjátékokban való ilyen blödli, hogy ez ilyen nagyon hullámvasult. Tehát, hogy ugye a legtetején voltunk, mert tényleg undorító volt ez a szörnyeteg, ahogy ilyen pici hullákká így átváltozva ott így szörcsögött és átkúszott az ajtó alatt, mert minden, és akkor utána átváltunk egy ilyen tingli-tangli éneklésbe.
Nagyon jó.
Itt is azt éreztem, hogy tudták, hogy ez jó poén lesz, tudták, hogy ezt imádni fogják a nézők, meg megmarad az emlékezetünkbe, de közben meg itt is feláldozták a jó horror hangulatot a blödli oltárán, sajnos.
De nem, hát figyelj, ez a Stranger Things-ben mindig volt egy csomó jelenet, meg egy csomó poén, tehát ez nem tisztán horror, ez mindenből egy picike.
Én egyébként megmondom őszintén, hogy nekem, én csodálkoztam is, hogy nagyon sokan számon kérték ennél az évadnál a realizmust, meg ilyen dolgokat. Én egyszerűen így nem is értettem, hogy most így mire gondolunk. Tehát, hogy így nekem a Stranger Things az tényleg olyan, hogy így amikor május 1-e van, és akkor megeszed egy hotdogot, meg megeszed a vattacukrot is, és akkor felülsz még a ringlisre, és akkor így van az esélyre, hogy így összeállnyod magad, de lehet, hogy a életed legjobb napja. Tehát, hogy így tökre olyan szerintem, hogy egy pont olyan, hogy így ilyen Stranger Things így elindítod, így lebingeled, mert nagyon ritkán nézik szerintem ilyen egyesével a részeket, és akkor így átadod magadnak, és akkor nem foglalkozol ilyennel, hogy hát azért ez így nem tudom. Szerintem egy totál elengeded magad, és akkor csak így jól érzed magad annyi.
Az lehet, hogy talán a baj, hogy még még egy azban, vagy egy áj mellémben, így elejétől végig ugyanazt kapod. Tehát, hogy gyerekek, coming of age történet, és akkor van még misztikum is az esetében, de ott elejétől végig ugyanazt kapod. Itt meg egyszerűen nekem már tényleg túl sok volt, ahogy ugráltunk a műfajok között, és tényleg csomószor azt éreztem, na jó, nem csomószor, de legalább 3-szor igen, hogy már nem is a Stranger Things-et nézem, hanem a Stranger Things paródiáját. Hát, és ott ez a horrorométer, az ott az ellenkező irányba lenged ki, amikor elkezdtek nekem, ott énekelgetni.
Nekem pont ez a teóriám, hogy ez tudatos volt, tehát hogy ezért ilyen over the top, mert ez ilyen meta üzenet, hogy igen, a Stranger Things-et nézed, és a Stranger Things az ilyen, mint a 80-as évekbeli cuccok, amik szintén ilyenek voltak. Úgyhogy szerintem ez ilyen meta üzenet volt inkább.
Jó, hát nem szidni
csak
akartam.
Csak meg akarom védeni.
Nem szidni akartam én ezzel a sorozatot, csak egy picit.
Ezek a nyomorult rajongóknak semmi se jó. Hát figyeld, a második évadban megkaptuk azt, mint az elsőben, csak Pepitába, olyan is volt, most full más lett az egész. Az is morogtak, ez is morognak.
Nagyon jó volt az orosz tiszt, aki ugye ott Amerikában ilyen terminátorként így eredt hőseink. Nem ő, hanem Dimitri, vasalóálló marcon a fickó, aki úgy mozgott, meg úgy sasolt így körbe, mint hogyha ő lenne Schwarzenegger a Terminátor 1-ből.
Hát annyira tökéletesen emulálta a Terminátor 1 feelinget.
És basszus, én egy ideig azt hittem, hogy hát ez biztos valami kiborg, mert hát már rögtön az elején úgy nyírta ki a bukott katonát, hogy így felemelte így a padlóra, meg minden, és ugye ott bukott le a dolog, hogy valami, az egy lövöldözés után így lehámozta magáról a golyóálló mellényt, és akkor én ott így, pedig hogy a kiborg lett volna.
Szerintem ez ilyen tudatos volt, persze. Hogy most akkor ő egy robot vagy, nem?
Ja, és még talán ilyen hangeffekteket is úgy csináltak meg, mint hogyha így, amikor a Terminátort ott így pásztázza a környéket, csak épp nem mutatták, hogy belülről.
Igen, a klasszik vörös képernyő, igen.
Ja, csak azt hiányzik.
Orosz volna. Robot.
Tehát az zseniális volt.
Egy elektromodulátor.
Hol röhögtem még föl? Ja igen, amikor pont a Max és Tizi nézegették ilyen Bravo magazin szerűségeket, meg ilyen popcorn magazinokat, és akkor a Ralph Macchio, és ugye ez is tök jó utalás, mert a Karatekölyök az pont akkor volt, igen. 85-ben ilyen nagy felkapott dolog, és hogy ilyen kis jó képű ez a srác, és akkor hát te nem tudod ki az a Ralph Macchio. Hiszen hát 85-ben, az igazi 85-ben minden tini lány tudta, hogy ő kicsoda.
Jó, ugye most abból is dübörög a sorozat.
Igen.
Nagy nosztalgia hullám elkapta azt is, hogy a Kobra Kai az pörög ezzel.
Igen. És milyen vicces, hogy ő már 20 éves volt a Karate Kid alatt. Mégis egy ilyen kis loser tininek hát, néz ki az a filmekben. Igen,
Beverly Hills szegés tábja. A 40 éves tinédzserek.
Volt egy tűzgyújtó plakát, hogyha majd esetleg kikockázzátok, akkor azt az egyik olyan jelenetben, ahol ilyen videótékában mutatnak dolgokat, ott látszik egy plakát. És az azért érdekes, mert ugye a kis Drew Barrymore főszereplésével készült filmadaptáció, meg hogyha mellé rakjuk a Carrie-t,
igen.
Ugye ezek azok a Stephen King alapregények, amikből hát most az véleményes, hogy milyen filmváltozatok készültek, de hogy egy ugyanilyen teeny lány az Eleven is, aki
hát, ugye gyakorlatilag
mindenféle különleges képességekkel ott így... Így próbál helytállni tínédzserként.
A tűzgyújtónak a teljes háttérsztória az gyakorlatilag Eleven háttérsztória, és ugye hogy a kormányprogramban kísérleteztek, igen. És pontosan. Akkor ugye neki már a szülők részéről is volt ez, ugyanígy a tűzgyújtóban is, úgyhogy ja, igen, az elég konkrét utalás. Valóban.
Jó is, hogy mondtad Eleven múltját, mert hogy a másik rajongói kontevó szerint a negyedik évadban a Tizinek a nevelő apja, az az orosz tudós fog visszatérni, akiről mi ugye úgy tudjuk, hogy meghalt, de hogy ugyanúgy, ahogy Hopper Sheriff nem hal meg, ő is vissza fog térni.
Szerintem már túl pörgi.
Hát az ilyen érdekes lenne, hogy az igazi apja, akit utál, meg a nevelő apja, akit szeret, azok kerülnek konfliktusban. Hát csak ez meg már megint majd azt lehet mondani, hogy na, hát már nincs új ötletük, akkor most leporolják itt a régit.
Hát meglássuk.
Mit vártok egyébként a negyedik évattól, hogyha lesz?
Őszintén semmit. Tehát, hogy így én teljesen okéba lettem volna, hogyha ez a harmadik évad utolsó rész, az a utolsó Stranger Things rész. Én teljesen ki lettem volna vele egyezve. Lehet csinálni, lehet, hogy jó is lesz, nem tudom, nincs elvárásom, valószínűleg ugyanúgy ülök le, mind ennél is, meg a másodiknál is, hogy így meglátjuk, aztán majd így kialakul.
Pisti, negyedik évadban minek örülnél?
Hát, hogyha mondjuk hasonlóan takarékra vennék ezt a tótágast, mint itt a harmadikban, mert az már egy idő után marha unalmas volt. Ez a 11-es, ez szerintem akkor egy rohadt idegesítő figura, hogy hihetetlen.
Micsoda?
Szerintem csak irigykedsz a pszichokinetikus képességeire.
Na várjál, amiket nem elvesztett a végére, mert hogy mint hogyha olyan jelenetek lettek volna, hogy már így nem nagyon ment neki a tárgymozgatás. Elfogytak a pontjai, hogyha egy ilyen mágus RPG-s hasonlattal.
Nem tud már újat dobni sem.
Igen. Elhasználta az összes bememorizált varázslatát AD&D szabályrendszer szerint. Igen, na az még tök érdekes lehet, hogy az a szuperképességű csaj, akiről így tényleg az egész sorozat szól, az most egy átlagos tini lesz, és egyrészt ugye ezt ő hogy éli meg, lehet, hogy egyébként örülni fog neki, A többiek hogy élik meg? Ugye konfliktus is volt ebből most a harmadik évadban, hogy egyes bandatagok a srácok közül már kezdtek egy ilyen gép, egy ilyen a mi terminátorunkként gondolni Elevenre, akibe bedobják a pénzt, és akkor nyomja itt a izét, a nagy magicet, és akkor leszámol mindenkivel.
A Jolly Joker.
Igen, hogy egy ilyen overpower karakter volt, és például tök jó lenne egy olyan negyedik évad, amikor elveszti ezt a képességét, a tárgylevitálás, meg pokolkapuk becsukása, meg egyebek.
És akkor neki is szaladgálnia kell, meg bujkálnia, meg akármi, mert hogy különben...
Igen.
Hányba fog játszódni a következő film?
Hát ha eddig egy évet ugrott, akkor 86-ban.
És akkor remélem, hogy lesz benne Aliens kikacsintás.
Az nem lenne rossz.
Az 86, ugye?
Aha. Egy picit nekem ez a része zavaros volt, hogy akkor... Mert én mivel laptopon néztem, és egy pár jelenet nappal ugyanolyan sötét volt, mint amikor nappal próbáltam megnézni laptopon a Trónok harca emlékezetes éjszakai háborús diát. Itt is volt egy olyan rész, amikor Billy saját magát, meg egy csomó saját magát, meg egy csomó alakot lát, akik beszélnek hozzá, hogy építened kell törörő. És akkor vagy ez a rész, vagy az egyel utána lévő azzal fejeződött be, hogy ezt az ilyen csatorna rendszerben lévő ilyen hive-ot így mutatták, ahol már ott volt a csaj, és akkor így távolít a kamera, és hogy ott vannak többek. Még valakik. És én esküszöm, nem láttam a laptopon, hogy ezek kik, és azt hittem, hogy mint a testrablók támadásában, így Billyből ott van még egy csomó verzió, meg a lányból is, és nem baj, hogyha meghalnak, mert már ott lett egy csomó klónjuk, és ezért kellett ez a rengeteg patkánytest, meg minden, hogy így meg ezeket a vegyszereket így lopni, meg zabálni, hogy ezekből ilyen kicsit ilyen butácska, ilyen embermásolatokat készít ez a valaki.
Egyébként most és, ezt így...
És utána meg tökre meglepett, hogy csak annyi, hogy kicsit így agymossa az embereket, akikből utána hulla lesz, meg hújszafat, és akkor egy ilyen nagy Cthulhu lény megjelenik a mi világunkban. Mi van? Tehát nekem nem volt annyira követhető ez a szörnyes dolog. Én valami sokkal jobbra számítottam. Tényleg, hogy a testrablók támadását is behozza.
A szörnyes dologban egyedül csak a műtrágya zabálás sem értettem.
Na, ugye? Akkor nem csak én vagyok hülye ehhez.
Nem az, pedig hát műtrágyát zabálniuk.
Hát egyébként ezek ilyen konkrét utalások voltak. Például ez konkrét utalás volt Toby Hoopernek a feldolgozásáról, mi is volt a Mars Invaders, vagy Invaders from Mars, ahol ugye a kisgyerek, és ugye ott is az van, hogy ugye ott is kicserélik a felnőtteket, és akkor ott is ugye például a biológiai tanárnő az egy ilyen békát eszik. Tehát ez ilyen utalás, hogy valószínűleg nem emberek, mert hogy nem emberi dolgot esznek. Szóval ezek elég jól kitalált dolgok, ezek, ha ilyen nagyon sok ilyen dolgot ismersz, akkor rengeteg ilyen kis szubtext.
Jó, persze, azt a részét értettem, hogy igen, gonoszok, és zabálják a műtrágyát. Volt egy nagyon jó jelenet, amikor a nénit, a kis aranyos nénit ott a pincébe meglátták, hogy tényleg mint valami ilyen fertőzött, ilyen góulott, így csámcsogott, és akkor így csorgott rájuk, így teljesen ilyen feketére vált arccal, meg vérben forgó szemekkel. Persze, értettem, hogy...
Egyébként még ezt az invázió részét lehetett volna maxolni, azt csak például megnéztem
volna. Ott így egy picit többet vártam volna annál, mint hogy jó, akkor most minden agymosott emberből hússzafat lesz, és sok hússzafat összeáll a nagy Cthulhu szörnyé, akit egyébként már láttunk az előző évadban is. Tehát ez az ilyen négy póklában csámborgó, ilyen manósi.
És a Mind Flayer-nek gyakorlatilag a megtestesülése úgymond formailag.
De hát ez annyira jó, hogy nem megint egy 20. Demogorgonnal jöttek el.
Igen, lehetett volna most egy háromfejű Demogorgon, vagy valami, nem tudom.
Na jó, de ezt a Mindflyer-t is láttad már a korábbi részekben, tehát azért vagy akkora egy meglepetés nem volt.
Igen, egy ilyen hatalmas Demogorgon, és Demogargantua lett volna a neve.
Az, amikor még ilyen izé volt, ilyen húsztafat krokodil, akkor még kurva jól nézett ki.
Hát...
Húsztafat krokodil.
Ja, mondjuk nekem tetszett, hogy gyakorlatilag, ugye, hogy jobban belgondolta, hogy tényleg, hogy így gyakorlatilag ilyen testrészekből állt, az azt mondja, hogy álltak ki a csontok, tehát például a fogai azok a borda volt, meg ilyenek, hogy ez az jó pofa volt.
Na jó, de ez viszont, hogy emberek bekebelezett testrészeiből áll össze a szörny, ezt viszont sokkal jobban megcsinált a Blomkamp azokban a kis rövid filmjeibe.
Ja, amiből... Zigótra gondolsz?
Igen, igen, igen. Tehát annál durvább, meg ilyen elmebetegebb szörny, hát ez annak csak a eminens kis testvére lehet. Ez szemüveges gyógyegér.
A tökéletes biohorror szörnyet azt megcsinált a Carpenter a The Thing-el, úgyhogy szerintem azt már nagyon nehéz lesz átugorni azt a szintet. Ja, hát abszolút.
És akkor jön a következő kérdés, hogy aki ki lett cserélve, tehát mint Billy, mint a úszómester barátnője, annak a szülei, aki közül ráadásul a újságnak a főszerkesztője, az apuka.
Igen.
Tehát akkor ők így mint halottak hát a lényegében, hiszen trutyi lett belőlük, abból meg a nagy szörny.
Igen.
Tehát azért ezen szempontból is érdekes lehet a negyedik évad, hogy azért nagyon sok mindenkinek azzal kell szembesülnie, hogy hopp, az újságnál, hol a főnök? Ugye új karakter a szőke csávó, aki a 90-es években egy csomó filmben szerepelt, mégsem jut eszembe a neve. Gary Busey, vagy az apja? Hát ilyen Z-kategóriás.
A Jake Busey.
Igen, igen. Ha ő egyébként zseniálisan hozta ezt a tahó újságírót, ez nagyon vicces volt. Szegény Jányka, a kis nyomozó lány. Na, az ő szála is baromi jó volt, hogy tényleg egy... Mert nekem nem volt különösebben kedvenc karakterem az előző évadokban. Itt viszont, hogy a sráccal jött össze, és nem a csajozógép sráccal.
Szép éve van, igen.
Nagyon jó volt ez a kis nyomozó szálluk, hogy tényleg a kis csaj ilyen Pulitzer díjas oknyomozó újságíró akar lenni. És például nagyon jó jelenet volt, amikor az anyukája
azt
mondta neki, hogy tehát kb. Így végre megcsinálja a lányom azt, amit én is megszerettem volna, igen. Csak hát az még a 60-as években volt, itt nem kisvárosi lány vagyok, megmondták, hogy akkor te otthon leszel, és majd szüled a gyerekeket, és fogj egy olyan férjet, aki majd keres annyit, hogy ezt egy szép házat fel tud tartani, és akkor majd ott főzős kézzel megálljálsz az uszatán.
Igen, és milyen jó benne van az, hogy gyakorlatilag, amikor beszél a lányhoz, és mondja ezt gyakorlatilag, mintha magának is mondaná, igen. Hogy el kell fogadnia, hogy ez most már így van, és hogy nem kéne felrúgnia, ugye, azzal a dologgal, amivel felrúgnál, én most azért ezt nem spoilerezom.
Hát annyira. Figyelj, szerintem, hát ha már Hopper Sheriffet elszpoilereztük, akkor már nyugodtan spoilerezünk.
Ne töcsköljön a uszódás fiúval körülbelül. A Billyről van egyébként szó, nem baj, majd...
De igen, ez közben olyan szomorú, hogy amikor megmutatják a férjét ott a Vidán Parkban, aki ilyen tucsi-mucsi nyomó.
Hát egy ilyen kedves nyomi ő is.
Hát egy ilyen kertvárosi apuka.
Hát azok a kedvestől szerintem az a világ legjelentéktelenebb ember.
Az tök szép jelent, mert pont indult volna el ugye a nő, igen. És akkor ránéz, és akkor ott a gyerekkel aludt el az ülébe a tévé előtt, és hát azért mégis az, ahogy tetszik neki a bad boy, de hát azért így mégiscsak a jó fiúknál kötött ki, szóval.
Igen, igen, szóval ennek az anyuka karakternek kifejezetten jó jeleneteket írtak, úgyhogy ő is. De a színésznő meg nagyon ügyes, hát rengeteg sorozatban játszott már az előző.
Egy semmire nem emlékszem róla, de egyébként...
Fú, pedig pont ma néztem, valamelyik híres.
Igen, híres sorozat majd utána erök, mert...
Na mindegy, szóval ő egy nagy nevű sorozatszínésznő volt már a Stranger Things előtt is jóval. Sok karakter nagyon jó jeleneteket kapott, és igen, innentől lesz érdekes, hogyha lesz negyedik évad, hogy egy csomó szereplő így meghalt, és nem lesz ott a kisvárosban, és akkor ezzel a helyzettel valamit kezdeni kell, ugye? Én már gyerekkoromban is nagyon szerettem volna olyan történeteket látni, és ezért tetszett a Stranger Things-nek a második évada is, hogy oké, de mi történik a film vége után? Tehát amikor Bruce Willis lenyomja az aktuális gonoszt, vagy a Batman, vagy Pókember, vagy akárki, és akkor átöleli a nőt, és naplemente van, és romokba az egész város, nem baj, mi félholtan is, de elballagunk a naplementébe, és minden jó lesz. Na de másnap lesz, és a romokat el kell takarítani, lehet, hogy a gonosz nem lett véglegesen legyőzve, szóval ez a film grandiózus happy endje után mi történik, engem ez mindig foglalkoztatott, és ezért tetszett nagyon ennek a sorinak is a második évad. Tehát, hogy a tótágas világba átkerülés, az nem múlik el nyomok nélkül.
Én indítok egy petíciót, hogy a Will-t azt nevezzük el tótágas Tóbiásnak.
Micsoda?
Tóth Ágost Tóbiásnak.
Semmi nem volt jó poén, majd kivágjuk.
De szerintem jó volt. A Wild. Hát, hogy ő volt a Tóth Ágostban, és akkor ő lesz a Tóth Ágost Tóbiás. Na mindegy, kivágjuk majd akkor ezek szerint. Szerintem nagyon jó volt.
Na igen, ez volt még érdekes, hogy egy csomó gyerekszereplő tökre megnyúlt, meg mutálni kezdett a hangja az előző évadokhoz képest. Például a főszereplő csávó, ez a Finn Wolfhard, vagy hogy hívják, ő ugye az Aszba is benne van. És hát már nem az a cuki kisgyerek, aki volt, hanem egy ilyen langaléta mamlasz, aki hát szerintem picit így meg is csúnyult.
Tudjátok, hogy mondták a Jurassic Parkban, nature finds his way.
Ez így érdekes, hogy mint hogyha egy év alatt sokkal több évet öregedett volna egy-két gyerekszereplő. Vagyis hát, hogy így elkezdett hát, hogy látványosan
pont abban a korban elkapva, hogy itt most...
Jó, hát persze lehet, hogy emiatt pont ez a hitelességet támasztja alá. Na, érdekes lesz még, hogy ezeknek a srácoknak a későbbi karrierje az hogy fog alakulni, mert ugye pont ezt a Wolfhard gyereket most az Aszba is bevették, a második részbe is benne lesz, mert ugye ott lesznek,
igen,
hiába flashback. James McAvoy-ék a főszereplők, lesz sok flashback jelenet, ugye akkor kvázi szupersztár lett ezzel a sorozattal, ugye a Tizit játszó színész
Godzillába
belerakták, tehát így sorba fogják kapni a jobbnál jobb blockbuster főszerepeket. Na, de kérdés, hogy a fejükbe száll le a dicsőség, és egy új Macaulay Culkin lesz belőle.
Gondoljátok be, amikor ilyen 15 év múlva kijönnek az ilyen cikkek, hogy nem gondolnád, hogy néznek ki most a Stranger Things szereplői.
Majd én írom ezeket. Winona Ryder dicsérjük még meg, nagyon jó színésznő, és ahhoz képest, hogy ő kb. Ugye az Alien 4 után eléggé eltűnt, nagyon jól hozza ezt a már-már betegesen féltem a gyerekeimet a szörnyetektől, és ezért mindjárt oda csapok a szörnynek.
Nem, szerint idegesítő, de majd szerintem egyszer nézd úgy, hogy amikor benne van bármilyen jelenetben, nézd meg, hogy milyen pofákat vág.
Tök jó pofákat vág. Kioszt mindenkit.
Egy zseniális.
Harcias anya tigris.
Zseniális, ahogy össze-vissza grimaszol. Most láttam egy mémet, hogy Stranger Things első évad, Winona Ryder, hol van a gyerekem? Második évad, hol van a gyerekem? Harmadik évad, hol vannak a mágresei?
Majd én annyit tennék hozzá, hogy a ollóközű Edward óta szerelmes vagyok belé, úgyhogy nem jó, tudok rá, nem tudok koncentrálni rá, hogy így milyen színész, biztos nagyon jó, de sajnos totális elfogultságba szenvedtem mindig is vele kapcsolatban.
Hát nálam is.
Azt mondja, Pisti, csak pont egyszerre beszéltünk. Ki nem?
Ennyi. Okay.
Igen, csak neki ugye volt egy nagyon nehéz időszaka, még mielőtt így Hollywood újra felfedezte volna, hogy ilyen bolti
hát,
lopások, meg... Igen, és akkor ilyen kleptomániás lett ruhá. Úgy került csak be a hírekben, nem az új filmjével, vagy sorjával, hanem hogy lopott egy boltból ruhákat.
Mindenkinek jár pár év kopasz Britney Spears periódus.
Na jól van, akkor nézzétek meg a Stranger Things, bár már jó sok mindent elszpoilereztünk. Papu, mondasz-e még valamit a sorozatról? Szorult-e beléd valamit?
Ne gondolkozzatok rajta sokat, kapcsoljátok be egy hűvösebb nyári estén, amikor nem éppen millió fok van, és azzal szenvedtek, vagy akármi, vagy légkondi, vagy bármi, és csak így nézzétek és élvezzétek, rögjetek rajta, picit parázatok rajta néha, meg néha gondolkodjatok rajta, de nem kell túl misztifikálni, ez arra van, hogy így jól érezzük magunkat, amikor nézzük. Nekem ez a fő üzenetem ezek, nekem ez tűnt fel, nagyon sokan felhozták, hogy így nem konzekvens, meg stb., de hát így szerintem meg csak így élvezzük. Ennyi.
Pisti, frappáns végszó.
Az öcsém játszik az egyik szobában is csüvölt közben.
Azt hittem, hogy ilyen ticsek-ciribelés, meg kakas kukorékolás nincs, lesz.
Nincs végszó, hát figyelj, a Stranger Things az fasza, ennyi,
kész. Jó, akkor legyen ez a vége, nézzetek Stranger Things, Tizi és a Tóth Ágost világ legyen veletek.
Sziasztok!
Ez volt a podcast, a port.hu kicsit szétszórt nyári külön kiadása. Itt izzadtam Papó társaságában, aki jobb szereti az Aves Omniac nevet, mint a polgári nevét.
Ez a bővész neve.
Ugye jól mondom?
Igen.
CB Rádión pedig itt volt velünk Lakatos István.
CB Rádió.
Hát azért ilyen rossz a hanginészség. Do you copy? Do you copy? Igen. Itt volt velünk.
Kiskó halasol az udvarról.
Szóval ő pedig...
Nézem a kutyákat, hogy eszik a csontot.
Ő pedig Lakatos Pisti volt, a port.hu tévésorozat gurúja. Nem nagyon tudom, mikor jelentkezünk legközelebb, de jelentkezni fogunk, az biztos. Sziasztok!
Hello, hello!
Sziasztok!